Így hangzik Isten igéje a Jelenések könyve 8. fejezetéből, az első verstől a 9. fejezet utolsó verséig. Amikor Jézus feltörte a 7. pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. És láttam a 7 angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trón előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. A 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. Trombitált az első és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre, megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind. A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett. Elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és a hajók harmada megsemmisült. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal harmada se legyen világos, az éjszaka is ugyanígy. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy sas repül fenn az égen, és hatalmas hangon ezt mondja. Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik 3 angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Skorpiókéhoz hasonló farkuk és fullánkjuk volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket 5 hónapon átgyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddon, görögül pedig az Apollión, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 jaj következik ezek után. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készen álltak, hogy bármely órában, bármely napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek harmadát. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt, hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajta ülőket. Tűzvörös, játszint kék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek harmadát, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Imádkozzunk! Urunk, félelmetes és fenséges igék ezek. Kérünk, adj nekünk megértést, és add, hogy mindazáltal, amit kijelentesz nekünk, még jobban tudjunk képviselni téged, és még jobban értsük, hogy hogyan működik ez a világ. Amen. Foglaljunk helyet. Hogyha a gyerekednek szeretnél este olvasni a Bibliából, akkor ne a Jelenések 8-9-et válaszd. Mert lehet, hogy nem fog nyugodtan aludni. Ha viszont a kollégáddal vagy barátoddal beszélgetsz arról, hogy mi történik a világban, akkor annál inkább. Lehet, hogy nehezen érthető, de nem érthetetlen. Lehet, hogy félelmetesnek tűnő, de annál fontosabb dolgokról van itt szó. Mi vár ránk? Olyan kaliberű dolgokról van szó ezekben az igékben, hogy azt olvastuk, hogy még mielőtt ezek a folyamatok beindulnának, a mennyben fél órás csend támad. Képzeljétek ezt el! A mennyben, ahol folyamatosan zajlik Isten dicsőítése, ahol szünet nélkül magasztalják az Urat, ahol az ott élőknek mindig mosolyra húzódik a szája pusztán azért, mert az Isten jelenlétében élnek, ahol az emberek, illetve az ottani lények, és majd az emberek is, kiegyensúlyozottak, békességesek, céltudatosak, határozottak, és egyszerűen jól érzik magukat a bőrükben, ez az egész társadalom, amely tökéletesen működik, fél órára megáll. Nem fél perces néma megemlékezés, nem két perces csend, amikor megállunk a munkahelyünkön az asztalunk mellett, valamilyen nagy nemzeti gyászesemény kapcsán, fél óra. Az események, amik ránk várnak, és amelyek bekövetkeznek az emberiség történelmében, roppant jelentőségűek. És azért, mert groteszk képekkel találkozunk. Groteszk az annyit tesz, mint egyszerre fenséges, és egyszerre bizarr, félelmetes, csúnya, torz. Azért, mert groteszk képekkel találkozunk, ez nem azt jelenti, hogy sútba dobhatnánk mindazt, amiről itt szó van mondván, hogy hát ezek nagyon nehéz igék. Nem értjük őket, meg egyébként nem is esik jól olvasni. A központi gondolat, ami ebből a két fejezetből elénk tárul, a mai ige hirdetésnek a címe. Nem vagyunk egyedül. Hogyha valamit meg kell értenünk ebből a két fejezetből, akkor az az, hogy a mennyei és az ördögi világrend között állunk mi magunk emberek, ezen a kicsiny föld nevű bolygón. Ott vagyunk két hatalmas világrend között félúton. És mindeközben értünk, de nem csak, hogy értünk, hanem általunk is zajlik ez a gigászi háború. Hatalmasabb háború, hatalmasabb pusztítással, hatalmasabb résztvevőkkel, mint az bármikor is gondoltuk volna, vagy mint amit fel tudnánk fogni. Ha ezt szem előtt tévesztjük, nem érthetjük meg sem önmagunkat, sem a világunknak a működését is. Milyen egy világot élünk? Háború zajlik körülöttünk. Olyan gazdasági történések, amelyek a legmerészebb álmainkat, sőt rémálmainkat is felülmúlják. Elég csak bemenni a boltba, és ránézni az árcédulákra. És úgy tűnik, hogy ez még csak a kezdete ennek a dolognak. Túléltünk egy világjárvány, de azt mondják a szakértők, hogy hasonló járványokra lehet számítani a következő években. Mi történik itt? Miért van ez? Azok a képek, amiket láttunk, azok bemutatják a számunkra, hogy hogyan látja Isten a földet a mennyből. Hogyan látja azokat az eseményeket, amik megtörténnek velünk, közöttünk, általunk, hogyan látja az egész menny, hogy hogy szenved a föld a sátán pusztításától. Nem fogunk az utcán találkozni skorpiótestű, sáskaszárnyú, lófarokba fogott női hajú, förtelmes férgekkel. Hála Istennek! Pont elég lenne ilyet látni, és egyúttal mindenki számára nyilvánvalóvá válna, hogy milyen gonosz a gonosz, és tárt karokkal menekülne Istenhez. Ezek a képek bemutatják azt, hogy hogy zajlik értünk a háború a láthatatlan világban. Mindattól függetlenül azonban, hogy ezek az események és történések, ami szemeinkkel nem lesznek láthatók, a hatásuk elérnek hozzánk. Sőt, azt tudom mondani nektek, hogy ezeknek az eseményeknek a hatásai alatt vagyunk ma is. Miért érzed magad sokszor olyan nyomorultul? Miért van az, hogy felébredsz egészen jó hangulatban, és a következő 5 percben rádül valamilyen megmagyarázhatatlan nyomás? Miért van az, hogy történik egy jó dolog a napod folyamán, az feldob, és úgy érzed, hogy végre a boldogságnak valamilyen morzsája lehullott most hozzád, és a következő pillanatban mégis nyomorultul, gyengének, kétségesnek, és betyár rosszul érzed magad. Azért van ez, mert azok a képek, amelyekről olvastunk, itt történnek körülöttünk. Csak az emberek ennek a nagy többsége nem csak, hogy nem veszi számításba mindazt, hogy a szellemvilág létezik, hanem egyenesen tagadja annak a létét, így aztán, amikor megtörténnek vele, általa, rajta keresztül ezek az események, akkor csak tétován szemléli és elszenvedője mindezeknek az eseményeknek. A könyvtekercs, amit a bárány Jézus a mennyei sokasság előtt átvesz, az emberiség történelmének a befejezését rejti. Az utolsó nagy ítéletet, amikor Isten egyszer s mindenkorra és végleg helyreállítja a bukott világot. A 7 pecsét még nem az ítélet. Ezt szeretném már most előre jelezni, hogy mindazok a borzalmak, amikről olvasunk az elmúlt hetekben is, és még olvasni fogunk, ez még meg sem közelíti az utolsó ítéletnek a borzalmait. Amikor tört számokról olvasunk a Jelenések könyvében, és itt bőséggel olvashattunk tört számokról, olyan hatalmas mértékű pusztítás éri a természeti világot is, amiben megég a fák harmada, minden zöldnek a harmada elpusztul, a vizek ihatatlanná válnak, és az embereknek a harmada is elpusztul, és keresi a halált. Ezek a tört számok arra utalnak, hogy még nem teljes a pusztítás. Mert a pecsétek feltörésénél vagyunk, amelyek megelőzik az utolsó ítéletnek a bekövetkeztét. De Isten jelzi, hogy ez a világ nem működhet így tovább. A mi érdekünkben nem működhet így tovább. Az ember ott az Édenkertben behívta a gonoszt ebbe a világba. Isten jó előre figyelmeztette, hogy ember, a gonosz létezik. A te világodnak nem része, és hogyha jót akarsz magadnak, akkor bízz bennem, és a gonosz nem is lesz része a te világodnak. Nézd meg, itt van ez a fa. A jó és a gonosz tudásának, eldöntésének a fája. Ha úgy döntesz, hogy te akarod eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, a gonosz bejön a világodba, és el fog pusztítani. Tadám, ez van most. Amit Isten megmond, az megáll. Azok a gyilkos erők, amelyeket az ember behívott ebbe a világba, végül elpusztítanak minket a világgal együtt. Miért? Azért, mert ezt tudják. Mert a sátán erre képes. Nézzétek, 2 Timóteus 2.24-26-ban mit olvastunk. Sok igét fogunk olvasni, mindig kérem, hogy vetítsük ki. Ezt írja Pál apostol Timóteusnak. Tanítsd úgy a gyülekezetedet, hogy az ellenszegülők felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Ez a helyzet az emberrel. Ha nem istené valaki, akkor az ördögé. Ilyen egyszerű. Akár tudatosul ez benne, akár nem, az emberek az ördögéi. Mert átadtuk ott az Édenben a hatalmat magunk fölött. Az ördög csapdába ejtett bennünket, foglyul ejtett minket. Miért? Azért, hogy az ő akaratát teljesítsük. Nézzük, mit mond erről Jézus János 8.44-ben. Ti atyátoktól az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Most, hogyha összetesszük mindazt, amit Jézus mond, és amit Pál apostol Timóteusnak ír, akkor azt látjuk, hogy az ördög foglyul ejti az embereket, hogy akaratát teljesítsék, és az ördög akarata kezdettől fogva soha nem volt más, mint hogy megölje az embereket. Hogy meggyilkoljon bennünket, hogy elpusztítson. Hogy szétrombolja, díbolja ezt a világot, az Isten teremtését. Hogy betartson Istennek, hogy megmutassa, hogy én akkor is le tudlak győzni. És akik az akaratát teljesíteni akarják, azok ugyanezt fogják tenni. Nem kell feltétlenül kést fogni valakire, nem kell pisztolyt tartani a fejéhez, hogy az ember gyilkosnak a szándékát tegye a másikon. Épp elég, hogyha úgy viselkedünk egymással, hogy nem bocsátunk meg, és benne hagyjuk a másikat a megbocsátatlanságnak a kínjában. Épp elég, hogyha olyan haragot táplálunk egymás iránt, ami elhordozhatatlan, és emberi kapcsolatok szenvednek hajótörést ilyen meg nem bocsátáson és tartogatott haragokon keresztül. Épp elég az, hogyha valakivel éreztetjük azt, hogy te nem vagy elég. Épp elég az, hogyha a másikhoz méltatlanul szólunk, méltatlanul viselkedünk vele, és nem tartjuk őt semmire. Ezekkel bántjuk és gyilkoljuk egymást nap, mint nap. Mert ezek hosszú távon elerodálják az emberek erejét. Elveszik az önbecsülésüket, elveszik a méltóságukat, elveszik az identitástudatukat, és szépen lassan gyilkoljuk egymást. A harmadik, ötödik versekben, a nyolcadik fejezetben ezt olvastuk. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trón előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. Korábban beszéltünk már arról, és bátorítottuk a szívünket, hogy az imádságaink olyan nagy becsben vannak Isten előtt, hogy aranypoharakban gyűjti őket a mennyben. Most pedig azt látjuk, hogy ezekhez az összegyűjtött imádságokhoz Isten még füstölőszert kever. Azt mondja, hogy ami az igazán jó illatot adja a mennyben, azok a mi imádságaink, amitől jó illat lesz a mennyben. Nem pusztán fontosak azok, ahogyan mi ott oda járulunk Isten elé, hanem egyenesen jó illatot kelt a tökéletes világban. Gondolj arra, amikor bemész egy szép házba, milyen látvány fogad. Körülnézel, és azt mondod, hogy ó, de szép, de jó itt lenni, de jó, ez otthonos, békességes. És képzeld el, hogy következő pillanatban megcsapná az orrodat valami ormótlan szag. Hát azt mondanád, szép, szép. De hogy nem az, amire készülök. Nincsen teljes fedésben a kettő egymással. De a mennyben a mi imádságainktól is lesz jó illat. El tudjátok ezt képzelni? A tökéletes világban, ahol minden jól működik. Politikailag tökéletes. Vezetés szempontjából tökéletes. Infrastruktúrálisan tökéletes. Az építészetet lenyűgöző elegancia jellemzi. A természet gyönyörű, harsog és virul, és így tovább még tudnám folytatni. És ebben a világban a jó illatot a mi imádságaink adják. Miért imádkozik az Isten népe a Jelenések könyve szerint? Mindig ugyanabba a csomó pontba futunk bele. Egy dolgot kérlel a Jelenések könyve szerint Isten népe itt a földön. Azt, hogy jöjjön már el a te országod. Mert csak hogyha belegondolunk azokba a képekbe, amiket most az előbb itt lefestettem előttetek a mennyről, az olyan kívánatos, hogy az a bolond, aki nem azt mondja, hogy már ma ott szeretnék lenni. Ezzel párhuzamosan, ha az egyház nem sürgeti Isten országának az eljövetelét, akkor nincs tisztában a bűn pusztításával. Ezzel nagyon érdemes lesz számot vettünk a következő időszakban. Ha az egyház, vagyis mi, drágáim, nem sürgetjük az Isten országának az eljövetelét, akkor valamit nem értünk a bűn pusztításáról. Hogyha megelégszünk a saját kis környezetünkkel, azzal a kis mikroklímával, amit kialakítottunk az elmúlt 2, 5, 10, 20, 40 évben magunk körül. Ha úgy gondoljuk, hogy egész jól el vagyunk mi itt, és ez jó így nekünk, mert a menny az eleve egyébként is félelmetes egy kicsit meg, hát mi lesz ott velünk? Akkor valamit nem értettünk meg a bűn pusztításából. Sőt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem nyitottuk ki a szemünket minden nap, hogy mi zajlik itt körülöttünk. Hogy mennyi fájdalom vesz körbe bennünket. Hogy mennyi nyomorúság ér el bennünket egyetlen nap alatt. Hogy mennyi szenvedéssel és fájdalommal van tele ez a világ. hogyha nem sürgetjük az Isten országa eljövetelét, hogyha nem tesszük oda bele a poharakba ezeket az imádságainkat, akkor valamit végzetesen félreértettünk arról, hogy mi vár ránk. A pusztításnak a képei mindig meghökkentők. De mondok valamit. Azok a képek nem elég meghökkentők, amiket a tévében láthatsz. Azok nem elég döbbenetesek? Amikor gazdasági visszaélésekről, személyi visszaélésekről, gyilkosságokról, lopásokról, erőszakról, és a kisebb korúak kedvéért nem is folytatom a sort, de mi mindenről hallhatunk csak egy nap alatt. A jelenések könyve kapcsán volt már lehetőségem válogatott borzalmakat elétek hozni, úgyhogy nem is akarnám most ezt a sort folytatni. Ez a világ nem jól működik. Ezt a világot el kell pusztítani. Máskülönben nem történne vele más, mint hogy azok az erők, amelyeknek mi magunk átadtuk a hatalmat ott az Édenben, azok elpusztítanának minket véglegesen ezzel a világgal együtt. Hogy van az, hogy az elmúlt egy hónapban 100%-ban többet halljuk azt a kifejezést, hogy atomháború, mint az elmúlt években bármikor? Hát úgy, hogy a világunk sodródik egy nagy kataklizma felé. A történelmi tapasztalatokból kiindulva nem sok jóra számíthatunk, ezeket a folyamatokat általában nem visszafordítani tudják, hanem felerősíteni. Ha Isten népe, mi, nem sürgetjük, hogy jöjjön már el a te országod, akkor nem tudunk többet felkínálni az emberek számára, mint valamiféle gyenge, erkölcsi moralizálás. Ha a mi világunk nem a menny, akkor azzal azt mondjuk, hogy gyertek, skorpióférgek, gyertek, undormány, lovas, förtelmek. Minket ez nem bánt, nem érdekel, nekünk egészen jó itt. Hogyha nem tudunk mást mondani az embereknek, annál, mint hogy egész jó Jézusban hinni. Az én életemet is egy kicsit megváltoztatta. Ha nem hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy mindez azért történik, mert Isten szabadjára engedi a pusztulásnak az erőit, és azok pedig természetüknél fogva el akarnak pusztítani bennünket, akkor az üzenetünk az súlytalan, porkönnyű, és nem is lesz vonzó senki számára. Mi lehet vonzó bennünk azok számára, akikről Vali beszélt? Az, hogy az én szememben, fülemben, számban, nyelvemben és egyéb testrészeimen nincsen piercing. Ez nem olyan vonzó. Az, hogy szépen fel tudjuk kapcsolni a világítást, nem olyan vonzó. Az, hogy úgy ítéljük meg, hogy kiváló zenét hallhatunk itt, és a szívünket Isten ezt felemeli. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy nem bírja elviselni ezt a zenét. Nem bírja elviselni. Még egy ige hirdetést, egy előadást csak-csak meghallgat, de a dicsőítés attól kirázza a hideg. Én meg úgy gondolom, hogy ez fantasztikus, ami itt zajlik. Hát nem ez lesz vonzó, hanem ennek a pusztuló világnak az alternatívája. Az lesz vonzó a szemükben. De menjünk tovább. Lesz olyan idő, és erről olvastunk most, amikor Isten nem állít akadályt kegyelemből a pusztító erők elé. A pecsétek feltörése azoknak az eseményeknek az isteni legalizálása, amikre a sátán készen áll. ugrásra készen áll, hogy végre pusztíthasson. Így is elég tragikus ez a világ, így van? Így is elég sok szenvedést kell átélnünk. De tudjátok, ez meg sem közelíti azt, amikor Isten elveszi az óvó és védő kezét az útból, és ránk engedi az ördögöt minden hatalmával együtt. És erről olvastunk most. Most is szörnyűségeket kell átélnünk, de ennél lesz rosszabb. Miért mondom akkor hétről hétre, hogy jó hírünk van? Hát azért, mert aki ennek a tudatában van, az máshogy rendezi be az életét. Az másra fókuszál, és máshova irányítja az életét és a saját prioritásait. Arról olvastunk, hogy lesz olyan idő, amikor Isten nem állít akadályt kegyelemből a pusztító erők elé. Azt mondja Jézus Ézsaiás proféciáját kihangosítva, hogy azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ez a kegyelemnek az időszaka. A kegyelem időszakát éljük, és annyira hozzászoktunk Isten kedvességéhez, hogy természetesnek vesszük. És eközben, miközben lubickolunk a kegyelemben, és mivel Isten kegyelmében és Isten népében egy védett és zárt, őrzött világban vagyunk, ezért sokszor, minthogyha meg sem érintene bennünket ennek a világnak a nyomorúsága. Hát ezért fontos emlékeztetnünk magunkat, és ezért emlékezteti Isten az ő népét a Jelenések könyvén, hogy eljön az az idő, amikor Isten nem állít akadályt kegyelemből a pusztító erők elé. A világ pusztítása nem csupán a Jelenések könyve néhány fejezetében fog megtörténni, ez zajlik folyamatosan. Erre szeretnék most rávilágítani a római levél néhány passzusából. Nézzétek, Róma 1:22-24. Pál apostol jellemzi azt a világot, ami körülvesz bennünket. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Amikor az emberi gonoszság átlép egy határt, és a szív nem hajlik már arra, hogy a belső lelkiismereti törvénynek, ami az isteni lenyomat bennünk, annak engedelmeskedjen, akkor Isten elveszi az ő védő és óvó kezét az ember útjából. Na ez az, amit Pál apostol úgy jellemez, hogy kiszolgáltat bennünket. Kiszolgáltat minket a bennünk élő gonosznak, és akkor a sátán elemi erővel tud pusztítani bennünk, és általunk. Amikor nem tartjuk méltónak Istent arra, hogy engedelmeskedjünk, nem csak keresztényként, hanem nem hívőként, amikor az ember nem tartja eléggé fontosnak Istent ahhoz, hogy a lelkiismeretének megfelelően, az abba írt törvénynek megfelelően idomuljon Istenhez, és lázad ez ellen, akkor egy idő után Isten szabadjára engedi ezeket a vágyakat, amik pedig pusztítani fognak. Amikor arról olvasunk, az egyik legnehezebben érthető rész, amit most szeretnék kicsit kitisztítani a Bibliában. Az egyik legnehezebben érthető rész, a fáraó szívének a megkeményedése és megkeményítése. Hogy berzenkedik minden idegszálunk attól, amikor azt olvassuk, hogy megkeményítette az Úr a fáraó szívét, hogy ne engedje el az ő népét Egyiptom fogságából. És olvasunk erről is, meg arról is, hogy a fáraó megkeményítette a maga szívét. Ugyanarról a dologról van szó, mint amiről Pál apostol itt ír. Mert az emberi szív és Isten szíve nem változik. Az emberé mindig gonosz, Istené mindig kegyelmes. Mi történik tehát a fáraóval? Szó szerint, hogyha nyersen fordítanánk, és ez közelebb visz minket az igazsághoz, akkor azt olvasnánk, hogy megerősítette az Úr a fáraó szívét. Megerősítette, vagyis azt mondja neki, hogy hát hogyha tényleg ez van a szívedben, ha ezt akarod csinálni, ha ezt erőlteted, akkor én elveszem a kezemet az útból, és csináld. Na ezt jelenti, hogy megkeményítette az Úr a fáraó szívét. Szabadjára engedi azokat az indulatokat, ami benne van. És erről ír Pál apostol is. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Menjünk tovább, Róma 1.25-27. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanígy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. Isten hozott bennünket a 21. században. Csak Pál apostol ezt 2000 évvel ezelőtt írja. Tehát amikor az ember a saját gonoszságából fakadóan elveszíti a tudást arról, hogy létezik Isten, és neki lenne egy értelmes terve az ember számára, akkor Isten elveszi a kezét az útból, és kiszolgáltatja az embert a saját vágyainak és kívánságainak. És erről pedig Jézus azt mondja, hogy ezek a kívánságok, gyerekek, a ti atyátoktól, az ördögtől vannak. Aki embergyilkos volt, tehát amikor Isten elveszi a kezét, akkor ti egymás életére fogtok törni. És elpusztítjátok ezt a világot. Ez zajlik most körülöttünk. Róma 1.28. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Na most itt a nem illik, az nem azt jelenti, hogy nem törli meg valaki étkezés után a száját. Milyen kis illetlen. Vagy hogy kockásat vesz fel csíkossal együtt. Az, ami nem illik, az az, ami nem illeszkedik Isten rendjéhez. Kiszolgáltat bennünket Isten, és ami nem illik az ő rendjéhez, az szembe megy vele, és az pusztítani fog. Jelenések 9.5. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Akkor forduljunk vissza a Jelenések könyvéhez. Lesz olyan idő, amikor Isten nem állít akadályt kegyelemből a pusztító erők elé. Olvastunk csillagokról, amik lehullanak az égről, és a vizek ihatatlanná válnak. A másik csillag pedig kinyitja az alvilágnak a kapuját, mert az alvilág mélységének a fejedelme. A neve pusztító, embergyilkos, íme itt áll előttünk a sátán, és szabadjára engedi Isten a gonoszt, hogy ilyen furcsa keverék lényeknek a formájában pusztítsák az embert. De ez nem akkor fog kezdődni, ez zajlik már most is. Csak ennek a hatását engedi Isten szabadjára, még sokkal súlyosabban. Amikor pszichés betegségekről olvasunk és hallunk, amikor arról írnak a legkortársabb társadalom filozófusok, hogy az ember egy ilyen túltelítettségi betegségben szenved, ami pszichésen olyan terhet jelent, amilyen a történelemben hasonló még nem volt egészen napjainkig. Olyan fajta és olyan mértékű stressznek vagyunk kitéve, amilyenhez hasonlót az elmúlt évezredekben az emberiség még nem élt át. Ez ezeknek az undormány keverény lényeknek a munkássága és a hatása. És ez fog felerősödni a végidőhöz közeledve. 5 hónapon át jelképes szám egy sáska ennyi ideig élt a Közel-Keleten. A skorpió marásáról azt tartották, hogy valamiféle ideg méreg van a mérgében, és ezért halucinálnak az emberek, elveszítik a valóság érzékelési képességüket. És bődületesen nagy, égető, kínzó fájdalommal jár. A mi elképzelésünktől eltérően a legtöbb skorpió mérge nem halálos, de borzasztóan nagy fájdalommal jár. Amikor a menny perspektívájából Isten szabadjára engedi ezeket a lényeket, akkor azok kínozni fogják az embereket. Azt akarja a gonosz, hogy mi szenvedjünk. És az utolsó ítélet felé így menetel szépen ez az emberi világ. Ezek az erők erodálják a társadalmunkat. A gyenge társadalom pszichésen terhelté válik, ez pedig a háború melegágya. Amikor valaki szenved, amikor valakit kiszolgáltat Isten a szíve vágyainak, és ebből a kívánság özömből az történik, hogy Isten kiszolgáltatta őket szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Hogy Isten kiszolgáltatja őket gyalázatos szenvedélyeiknek, és férfiak férfiakkal, nők nőkkel fajtalankodnak, amikor ezek az eszmék, gondolatok, vágyak társadalmi szintre emelkednek, és társadalmi szinten legalizálják őket, akkor azok megbetegítik a társadalmat. Ti nem hallottatok az elmúlt időszakban olyan gondolatokat, akár kollégáktól, ismerősöktől, olyanoktól, akik nem is ismerik Krisztust? Nem hallottatok olyan gondolatokat, hogy megbolondult a világ? Hogy az embereknek elment az esze? Hogy feje tetejére állt a világ? Hogy egy nagy őrültek házában élünk? Nem? Igaz? Na ez azoknak az undormány lényeknek a tevékenysége, akiket a gonosz szabadjára enged az alvilágból. És kínozzák az embereket, és a végén úgy érezzük, hogy mindenki megbolondult. Hogy elveszítettük a valóság érzékelése iránti képességünket, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Ezek az erők erodálják a társadalom egészséges immunrendszerét, amikor nem tudja megkülönböztetni már a jót a rossztól. A gyenge társadalmak pszichésen beteggé válnak. Ez okozta minden nagy világbirodalomnak a vesztét. Legyengülünk, és a legyengült embereket a legkönnyebb manipulálni. Amikor már nem tudod, hogy merre van az arra, akkor jönni fog valaki, aki irányt mutat. Ez zajlik most. Előkészületben az Antikrisztusnak a világméretű uralma. Erről majd később fogunk beszélni a jelenések könyve kapcsán. Amikor mindenki úgy érzi, hogy világméretűvé vált az őrület, akkor kell valaki, aki végre irányt mutat. Aki átvágja a gordiuszi csomót. Az egy elegáns megoldás. A gordiuszi csomó átvágása. De ugye tudjátok, hogy az karddal történt. Na így zajlanak. Az ilyen társadalmi pszichózisoknak a megoldása úgy zajlik, hogy egyszer csak azt mondják, hogy most arra megyünk. És a legyengült és beteg társadalmak elkezdenek egy irányban gyalogolni. És aki nem áll be a sorba, az nem kívánatos. És végül, a világ vége felé közeledve a sátán egyre groteszkebb játékot játszik az emberrel. 14-15. Versben ezt olvastuk. Old el a négy angyalt, akik megvannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. És eloldatott a négy angyal, akik készen álltak, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek harmadát. Ez a sátánnak a szíve, a vágya. Négy angyal a világ négy sarkában. Az Eufrátesz, az a zsidó gondolkodásban az ismert világnak a határa. Az Eufráteszen túlról jöttek mindig a pusztító birodalmak, asszírok, babilóniaiak, azok, akik állandóan tönkretették Izraelt. Az Eufráteszen túl van a gonosz, a zsidó gondolkodásban. Az Eufrátesznél megkötött angyalok négy hatalmas szellemi fejedelem. Nézzétek ezt a fokozást. Arra állnak készen, minden hatalmukat és izmukat megfeszítve, arra állnak készenlétben, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az embereket. Erre vágynak, erre várnak. És lesz olyan idő, amikor Isten azt mondja nekik, hogy na most mehettek. Az a pusztítás, amiről olvasunk, több százmillió alvilági lovas jön és pusztítja az embereket. Valamiféle kénköves, tüzes, füstös, nagy égés. Talán háború. A lényege a totális pusztítás. És minél jobban közeledünk az utolsó ítélet felé, még hogyha a szemünkkel nem is fogjuk látni az ördögi világ működését, mi leszünk azok, akik pontosan értjük és tudjuk, hogy a hatása egyre erőteljesebb lesz. Miért érdekes ez? Mert amikor az emberek kétségbe esnek, akkor mi fel tudjuk mutatni számukra a jó hírt, hogy van-e alternatíva, hogy a pusztuló világnak van alternatívája, hogy az őrültek házává váló világban egyedül Krisztus követőinél marad meg a békesség. Miért? És ezt szeretném zárszóként mondani. Miért van az, hogy Krisztus követői olyan békességre lehetnek, amiben nem kell benne maradni a depresszióban, hanem ki lehet belőle jönni? Miért van az, hogy Krisztus követőinél van erő a végzetesen tönkrement kapcsolatoknak a megjavítására is? Miért van az, hogy a válogatott pszichés szörnyűségek elkerülhetők azzal a békességgel, amit a Szentlélek kölcsönöz nekünk, amikor belénk költözik? Azért, mert ahogyan nem látszódik a sok-sok förtelmes keverék lény a fizikai szemünkkel, ugyanígy nem látszódik az a homlok sem, amiről múlt héten Ruben beszélt, amivel Isten ezek előtt a dolgok előtt megjelöli az övéit. A dolog tehát úgy fog kinézni, hogy miközben elszenvedői vagyunk a világ pusztulásának a környezetünkkel együtt, ezeknek a lényeknek a munkálkodása nem ér el bennünket. Tehát miközben azt látjuk, hogy megbolondul a világ, és senki nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Miközben azt látjuk, hogy emberek bolondulásig szenvednek különböző megkötözöttségekben, betegségekben, pszichés kínok között, Krisztus követőit a homlokukon lévő pecsét miatt mindezek nem érik el. Ez a jó hír. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezért imádkozik Jézus, és ez fog megvalósulni a világunk pusztulásának az utolsó időszakában is. Groteszk játék, amit a sátán játszik velünk, és ezzel szeretném befejezni. 9:6 jelenések könyve. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut tőlük. Na, azt figyeljétek! Amikor az, aki el akar pusztítani, oda csalogat, hogy vágyjál meghalni, de nem engedi, hogy meghalj. Ennél groteszkebb játék nincs. Ez a sátán. Ez annak a nagy testvére, amikor a kisgyerekek oda mennek a csigához, és megforgatják benne a botot. És nézik, hogy kifordult a bele. Bizonyám, csak amikor te vagy a csiga, akkor ez nem olyan vicces. Amikor keresik az emberek a halált, de a halál elfut tőlük, ott a sátánnak a gonoszsága az egeket verdesi. De a mi homlokunkon ott van az Isten pecsétje. A mi jó hírünk az az, hogy van szabadulás a pusztuló világból, és ezt el is mondjuk a világnak. Amen. Két kérdés, amelyeken a hétköznapjainkban gondolkodhatunk. Te milyen helyzetekben szembesülsz a mindennapok során a bűn pusztító erejével? És kettő, te milyen lépéseket tudsz tenni annak érdekében, hogy a környezeted, a családod, a munkahelyed a káosz helyett Krisztust válassza? Álljunk fel és imádkozzunk. Úr Jézus, felfoghatatlan az a gondoskodása, hogyan gondoskodsz rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy a homlokunkon ott van a te pecséted. Köszönjük, Urunk, hogy ez az elpecsételés visz bennünket át a mennybe. És Urunk, mi most is egy szívvel kérünk és sürgetünk, hogy mennyei atyánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert Urunk, nem akarjuk ezt a világot, hogy folytatódjon. Nem akarjuk, hogy a szenvedés folytatódjon. Hanem arra vágyunk, Urunk, hogy veled legyünk a tökéletes világban. És köszönjük, Urunk, hogy olyan nagy becsben tartasz minket, hogy ezektől az imádságoktól lesz jó illat a mennyben. Urunk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És könyörgünk, Urunk, tégy minket készé, bármilyen helyzetben bizonyságot tenni rólad. Urunk, kérünk, használd a ma esti kávéházi estet is. És könyörgünk mindazokért, akik ide érkeznek majd. A te szolgádon misin keresztül hadd hallhassák a rólad szóló örömhírt. A mi befogadó szeretetünkön keresztül hadd találkozhassanak a te nagy befogadásoddal. Kérünk, Urunk, használj bennünket. Hadd tudjunk kimenni, behívni mindenkit, aki még nem ismer téged. Hadd teljenek meg ezek a sorok, Urunk, és hadd teljen meg ez a ház a te kegyelmeddel, szereteteddel és igazságoddal, hogy kinőjük ezt a házat, és a te néped gyarapodjon. Köszönjük, Urunk, hogy megóvsz bennünket azoktól a borzalmaktól, amikről olvastunk. De amikor látjuk a környezetünket szenvedni, kérünk, Urunk, adj nekünk bátorságot és bölcsességet hirdetni és képviselni téged. Jézus nevében. Amen.